Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Ezt mondta a mi Urunk, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kérem, hogy foglaljunk helyet, és ma este is örülök, hogy szeretettel köszönthetem mindannyiunkat, akik el tudtunk jönni a választásról lesz szó, nem politikai értelemben természetesen, a mi választásunk, a mi lehetőségünkről lesz szó ma este. Ki másról lenne ma este is szó, mint Jézus Krisztusról? És köszönjük, hogy itt is István ma este is eljött, örülünk neki. Szeretjük hallgatni rajta keresztül az Isten élő üzenetét. És hát miután nem csak mi jöttünk el, nem csak itt és István jött el, hanem maga az Úr Jézus is megígérte, hogy eljön, ahol ketten vagy hárman együtt vannak. Örülünk neki, és hálát adunk, hogy itt van velünk. Nyissuk meg a szívünket, ami rajtunk múlik. Énekeljük el ma is a 464. dicséretünknek az első négy versét először. Az első négy verset énekeljük tehát. Imádságként, jöjj királyom, Jézusom, szívem íme, megnyitom.
Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme, megnyitom. A
Isten igéjét Józsué könyvéből olvasom, a 24. fejezetből, a jól ismert 14. és 15. verseket, amelyeket kérem, hogy állva hallgassunk meg. Ez az a szakasz, ez a rész, amikor már Isten népe bement Kánaán földjére, elfoglalta azt, jó helyen vannak, mondjuk így, és azon a bizonyos sikemi országgyűlésen Józsué intelmet köt még a lelkükre. És ezek a híres szavak. Szóval Józsué 24:14-15. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltok a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Amen. Így legyen a mi életünkben is, bárcsak ezt tudnánk valamennyien elmondani, és egyre többen, hogy az Urat szolgáljuk, mi is, meg a házunk népe is, és imádkozzunk is ezért így állva maradva. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Isten népeként lehetünk itt, ebben a református templomban. És tényleg olyan sok lehetőségünk lenne, hogy mivel töltsük ezt a délutánt, vagy ezt a hetet esténként. Köszönjük, hogy választhattuk azt, hogy itt vagyunk, és figyelünk rád az ige alapján. Persze azt is átéltük már sokszor, hogy miközben itt vagyunk, aközben talán a lelkünk tud máshol is lenni, vagy miközben járunk a templomba, miközben olvassuk a Bibliát, tele lehetünk egészen más vágyakozásokkal és cselekedetekkel, amelyek neked nem tetszenek. Kérünk, beszélj a lelkünkre, kérünk, szólj hozzánk ma este is, és hogyha valamit onnan ki kell tisztítani, tisztíts meg bennünket. És hogyha döntésre kell jutni, segíts döntésre jutnunk. Hadd tudjunk mi magunk is megállni, elköteleződni te melletted. Úr Jézus, te elköteleződtél, értünk. Hallottuk az előző napokon. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, akik itt vagyunk, és a szeretteinket is hadd bízzuk rád, a gyülekezetünk tagjait is, olyanokat is, akik betegség miatt nem tudtak eljönni közénk ma. Olyan jó, hogy te őket is számon tartod. Imádkozunk így valamennyiünkért, mint pásztor, kérünk, hogy pásztorolj lelki értelemben, hogy a hitünk tudjon növekedni. Amen. Foglaljunk helyet, és a 464. dicséretnek 5.-6. verseit énekeljük még el, így készüljünk a prédikáció hallgatására. A keresztet te adod, adj hozzá alázatot.
Segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet, néki legyen hálódás és dicsőség. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, amely megírva található Máté evangélium a 27. fejezetében. A 15. verstől olvasom a 26. versig. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük, mit akartok? melyiket bocsássam nektek szabadon, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak. Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székbe ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket, mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam néktek szabadon? Azok ezt mondták, Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk, mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan ezt kiáltották, feszítsd meg. Aztán ezt kérdezte, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, feszítsd meg. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt, ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott, az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy feszítsék meg. Urunk, köszönjük, hogy te eljöttél ebbe a világba, elküldött az Atya, és te döntésre kényszerítesz bennünket. Minden embernek döntenie kell, melletted vagy ellened. Köszönjük, Uram, ha melletted dönthetünk. Te tudsz ebben megsegíteni bennünket. Te tudod felragyogtatni előttünk, hogy ki vagy te, hogy megismerhessünk, hogy elfogadhassunk, hogy téged választhassunk. Adj erre nekünk, Uram, szabadságot, engedd meg, hogy dönthessünk melletted. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mondhatnánk így is, húsvéti népszavazás, mert Pilátus így akarta megmenteni Jézust, hiszen látta, hogy a főpapok, az írástudók, a népvezetői politikai zsarolással rákényszerítik őt, ő pedig tulajdonképpen egyáltalán nem volt egy elkötelezett ember, nem is mondhatjuk talán róla, hogy jó indulattal volt Jézus iránt, és végül is kiszolgáltatja őket, mint Jézus kiszolgáltatja a halálra, a kereszt halálra. Érdekes egy-két mozzanatot megjegyezni, hogy Izraeltől megvonta a Római Birodalom a halálos ítélet jogát. Másfél évvel Jézus Krisztus kivégzése előtt. Ez is nagyon érdekes, mert hiszen ha Izraelnek lett volna joga halálra ítélni az urat, akkor megkövezték volna, és nem vitték volna a rómaiak elé, és nem keresztre feszítették volna, ahogy ez előre Isten igéje kijelentette felőle. Ő maga is megmondta, amikor felemlítik az emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok. Tehát Jézusnak kereszthalált kellett szenvednie, meg kellett értünk feszítetnie. Nagyon komolyan kell venni, hogy mindaz, ami történt Jézussal, az egyáltalán nem véletlen. Hanem az Atya kiszolgáltatta az ő fiát, és én azt gondolom, hogy meg kell értenünk, hogy a történések, a dolgok nem a Római Birodalom, nem a császár, nem is a Pilátus kezébe vannak, még csak nem is a zsidó főpapok kezébe, hanem egyedül Isten kezébe vannak a dolgok. És minden úgy történt, ahogy az Isten igéje azt előre vetítette, ahogy azt Isten előre bejelentette. Azért fontos ezt tudnunk, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy Jézus mártír halált halt. Sok mártír volt, Az évezredek során ezen a földön, de Jézus halála nem mártír halál volt, hanem megváltó halál volt. Ő önként adta magát. Ő önként vállalta Isten bárányának a szerepét. Azért hangsúlyozom ezt, mert az sem véletlen, ami éppen most itt ebben az ige szakaszban, ebben a jelenetben történt. De nem szabad azt gondolni, hogy az Úr megírta a drámát, kiválogatta a szereplőket, és azok pedig eljátszották, ha akarták, ha nem. Ez volt az ő szerepük. Így ne gondolkodjunk, mert ez így nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. Istennek nem kellett kiválogatni senkit. Akár ki lett volna Pilátus helyébe, ugyanúgy viselkedett volna. Én úgy elgondoltam magamról, miért? Ha én egy római helytartó vagyok, akkor én talán másképp viselkedtem volna. Nem, ugyanígy viselkedtem volna, mint Pilátus, lehet, hogy még rongyabb módon. És ne gondoljuk azt, hogy külön ki kellett Istennek választani egy Júdást, vagy hasonló embereket, hogy meglegyen a drámához a szereplő. Meg vagyunk, mindannyian. Tessék megnézni a méltóságos népet. Feszíts meget kiált 5 nap múlva arra, aki dicsőített, akire hozsánnát kiáltott virágvasárnap. Istennek nem kellett azon törnie a fejét, hogy mi lesz az ő drága fiával. Ha egy bárányt a farkas verembe vetek, nem kell törni a fejemet, mi lesz a bárány sorsa. Ez a világ egy farkas vermes világ, és Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Isten bárányát. És az történt vele, amit az ember szívének indulatából csak kitált. Őt mindig kiveti a világ. Mindig kiveti a világ Jézust. Testvérek, itt is választás elé állította Isten a saját népét. Isten népét állította választás elé. Ez sem úgy történt, hogy Pilátusnak volt egy mentő gondolata. Nem, ezt Isten adta, ezt a gondolatot Pilátusnak. Isten akarta odaállítani Barabást és Jézust, és választatok. És ez a választás évezredek óta zajlik. Minden nemzedéknek újra és újra Isten felkínálja az ő egyszülött fiát, sőt, minden egyes embernek. Neked is dönteni kell, nekem is döntenem kellett, és mindannyiunknak dönteni kell, hogy ellene vagy mellette teszem le a szavazatomat. De miért van az, hogy Jézus Krisztust évezredek óta mindig kiveti a világ? Azt mondja az Úr Jézus, én nem e világból való vagyok. És a világ szereti, ami a világból való. És megveti azt, ami Istentől való. Azért, mert e világ fejedelme a sátán. Tehát döntés elé állít bennünket az Isten, és döntenünk kell, hogy Jézus Krisztus, vagy az Antikrisztus. Mert tulajdonképpen mindig erről szól a történet, hogy vagy az Isten adta megváltót fogadom el, vagy a sátán felkínálta világ megváltókat fogadom el. Ez mindig újra és újra előjön. És az emberek döntő többsége mindig a világ megváltókat választja. Nem tanuljuk meg évezredek, 5 évezred sem volt elég ahhoz, hogy megtanuljuk, hogy átkozott az, aki emberbe bízik. Mégis mindig emberbe bízunk, és sokkal kevésbé Istenbe. És mindig Jézus Krisztus, a szelíd Úr Jézus kiveti a világ. Neki erre nincs szüksége. A világi hatalomnak erőre, hadseregre, atombombára, arra igen, arra szükségünk van. És ha dönteni kell, mert minden nemzedék átesett drámai döntésekre is. Hát én emlékszem, ugyanarra már nem, csak filmeken látjuk, hogy a németek hogy kerültek döntés elé. megválasztották Hitlert. Úgy választották, szabad választáson választották. Azt az embert, aki előre leírta, hogy mit fog tenni, mégis megválasztották. És Jézust, az ő követőjét pedig üldözték. Aztán jött a kommunizmus, ugyanaz előbb volt, mint a nácizmus, mert hiszen a kommunizmus előbb volt, de döntöttek. Döntöttek, az embereknek mindig egy Lenin, egy Stalin, egy Hitler, Nero és a többi, a világ megváltó keletek, amelyeket mindig a sátán kínál fel. Ezek antikrisztusi vonulatok, hiszen tudjuk, mi lesz mindig újra és újra ennek a vége. És az ember óhatatlanul rosszul dönt. Miért döntünk mi rosszul? Miért nem tetszik az embereknek az Úr Jézus? És miért tetszenek ezek a rettenetes emberek? Ezek miért tetszenek? Mert nekünk mindig valami testi dolog kell. És itt tud bennünket az ördög rossz döntésre rávenni. Nekünk a világszabadság kell. A világforradalom, a világszabadság, hatalmas eszmék, de mind antikrisztusi eszmék, mind vérrel szennyezett eszmék, nem zavarja. Engem mindig az háborít fel, hogy a nép soha nem kéri számon azt a sok millió embert. Mibe került a kommunizmus? Azt mondják a történészek, 100 millió ember életébe került. Aztán most újra magszablat állítottak Brüsszelbe. És nem kell Jézus, le kell venni a kereszteket az iskolából, ki kell tiltani. Nem kell az Úr Jézus. Ugye milyen furcsák vagyunk mi emberek. És közben pedig azzal büszkélkedünk, hogy mi jó emberek vagyunk. De aki egyedül jó, azt elutasítjuk. Azt, aki egyedül szelíd, aki egyedül alázatos, az nem kell. Megdöbbentő a virágvasárnapi bevonulás. Mert az ember, ha felületesen olvassa, és nem rakja össze a történetet, akkor egy óriási tévedésbe kerül. Valóban hozsánnáznak. És mit kiáltoznak? Dávid fia. Hozsánná Dávid fiának. És nem vesszük észre, hogy Jézus sír a város felett. Mielőtt bevonul a városba, Jézus sír. Megsiratja a várost. De hát ő nem tudta, hogy most jön az ő dicsősége. Most fogadja előtt Jeruzsálem. Nem, ő belelátott a szívükbe. Ők egy dávidi királyt akartak. Egy szabadsághőst akartak. Ők egy dávidi szabadítót akartak. Ők meg akartak szabadulni Rómától, nem a bűneiktől. És ezért nem kell Jézus. A bűneinket mi elrendezzük. Fölvisszük a templomba a báránykákat. Mi elrendezzük, nekünk nem kell az Isten báránya. De azért meg nincs bocsánat. Tehát érthetetlen sokszor az, hogy az emberek döntenek és rosszul döntenek. Persze ahhoz, hogy én dönteni tudjak, nekem ismerni kell, hogy kik között választhatok. Tehát itt adva volt Barabás és Jézus. Barabás a forradalmár. Barabás a szabadságkős. Tessék meggondolni, mi itt Európában vagy Amerikában terroristáknak, meg minden szörnyű alakoknak elmondjuk azokat, akik öngyilkos merőnylőként felrobbantanak sokszor több tucat embert. És mit mondanak róluk otthon Palesztinában, meg Irakban, meg Afganisztánban? Szabadsághősök. Szabadsághősök. Ez csak elsikkad a mi információnk közül, hogy ezeket a gyilkosokat otthon szabadsághősnek nevezik. Barabás szabadsághős. Forradalmár. Felszabadító vezér. És ezért riválisa a szabadító Krisztusnak. Olyan megdöbbentő, ha valaki a görög Bibliát kinyitja, Máté evangéliuma 27. fejezetébe, akkor Barabás neve előtt egy zárójelet talál, és benne Jézus a neve. Ennek a Barabásnak Jézus volt a neve. Két szabadítót tett Isten az ő népe elé. Hát válasszátok, melyikkel? Aki a bűneitekből szabadít meg, az örök halálból szabadít meg, vagy a római igából. És tudjuk. Én emlékszem, 56-ban apám azt mondta nekem, 16 éves voltam, és hát apámat végigüldözték, és pont az ilyen kamaszkölykök voltak a legveszedelmesebb korban, és apám leültetett, és azt mondta, fiam, három dolgot szeretnék neked mondani. Azt mondta, először is, jegyezd meg, hogy a hívő embernek nincs forradalma. Megdöbbentem. Ugyan már sejtettem, hogy őnek mi a vélemény ezekről a forradalmakról, amikor egyszer a marszeljészt fütyöréztem, akkor azt mondta nekem apám, te tudod, mit fütyülsz? Hát mondom, tudom, persze. Na de tudod mi van e mögött? Micsoda szellemiség van mögötte? Mind a mai napig a franciák legnagyobb ünnepe az a rettenetes forradalom. Mire mentek vele? Éjjel-nappal ment a zsilotin, hullottak a fejek, egymást ölték, pusztították. Végül igaz, hogy ledöntötték a király trónját, kaptak helyette egy nagyobb zsarnokot, Napóleont. Mire mentek az oroszok a dicsőséges 17-es forradalmukkal? Megdöntötték a cár trónját, kapták helyette a vörös cárt. Az egész szovjet vörös ország gyakorlatilag egy láger lett. De azért ezek kellenek az embereknek. Miért? Mert tele van a szívünk bosszúvággyal, gonoszsággal. Veszel Róma. Kerül, amibe kerül. És tudjuk, mi lett belőle. Elutasították az élet fejedelmét. Péter apostol rettenetesen a szemükre lobbantja. Hogy az Úr Jézus kiszolgáltattátok Pilátusnak. És egy gyilkost választottatok helyette. És ebbe belepusztult Jeruzsálem, a templom. 1.200.000 ember halt meg 66-tól 70-ig Izraelbe. Hát megélte. És mi lett a vége? Szinte elpusztult a nemzet. És akkor 135-ben újra választanak egy forradalmát, Bárkobát. És tessék elképzelni, ezt az embert Mesiásnak kiáltják ki. Ennyire elment már az eszük. Egyszerűen nem az ige által megígért Mesiást várták, hanem a saját elképzelésük szerint akartak szabadítót szerezni maguknak. És Isten megengedte, hogy választhatok. Választhatok. És az is megdöbbentő, hogy, hogy a Krisztusnak is Jézus a neve, Barabásnak is Jézus a neve. És mit jelent Barabás? Az Atya fia. És ki volt az Úr Jézus? Az Atya fia. Értetek? Két ember. Ég és föld. Ahogy mondtam, de meg kell ismerni, mielőtt dönteni, döntésre jutnak, meg kellene ismerni, hogy ki mellett teszem le a voksomat, most lelki értelemben, nem politikailag, csak azért hoztam ezeket a példákat, hogy lássuk, hogy a történelemben nem csak Izraelben történtek ilyen szörnyűségek, hanem az emberi történelemben mindig ez történik, hogy nem kell az Úr Jézus, hanem mások kellenek. Idegen vallás, idegen hatalom, ördögi erők, azok kellenek. Mert az ördög megbolondít bennünket az ígéreteivel. Isten pedig követel. szent életet, neki való engedelmességet. Nagyon is tudják az emberek, miért utasítják el az Úr Jézus. Nagyon is tudják, hogy miért utasítják el. Jézus, amikor elmondja a példázatába, hogy utána üzennek, hogy ez ne uralkodjék rajtunk. Igen, Jézus nem kell, Jézus uralma nem kell, hiszen az egy egész más uralom. És visszatérve, amikor apám azt mondta, hogy fiam, nincs a hívő embernek forradalma. Hát tényleg nincs? Hát mi is a forradalmainkat, pedig egy kicsit, általában nagyon keserű vagyok ezeken a nemzeti ünnepeinken, mert mindig mit ünnep velünk a bukásunkat. Mert mi se az Istentől vártuk a megoldást, hanem emberi megoldásokat vártuk. Én 56-ot nem is tudom megünnepelni, mert az nekem egy tragédia volt. Úgy éltem meg, hogy ez egy tragédia. Tényleg azt gondoljuk, hogy megúszhatjuk a döntést? Nem úszhatod meg a döntést. Dönteni kell. Mert aki nem dönt Jézus mellett, az döntött Barabás mellett. Ez így van. Mert a nem döntés Jézus mellett, az döntés az ördög mellett. Mert nekünk igen, ahogy mondom, ahhoz ismerni kell valakit, hogy én mellette tudjak dönteni. De hát azért adatott nekünk az Isten drága igéje, hogy ebből megismerhetem az én Uramat. Azt szoktam mondani, kezd el olvasni az Ószövetséget, ezt csak rádöbbensz, hogy olyan, mint a puzzle játék, mert kirakhatod belőle az Úr Jézus képét. Ha összerakod az ószövetségi proféciákat, amíg a Mesiásról szólnak, egyszer csak ott fogod látni magad előtt az Urat. Azt az Úr Jézust, akit Isten már a paradicsomban megígért. Miért akarunk mi mást? Hiszen mi volt a bajuk a Jézus korabeli főpapoknak? Már nem az ige alapján gondolkodtak. Már saját elképzelésük volt, saját teológiájuk volt, mind ahogy ma is. De ha nem válasszuk azt a szabadítót, akit az Isten adott, akkor mi rabok maradunk. Méghozzá az ördög rabjai maradunk. Akkor nincs szabadulás. Azt a lelki bilincset, azt a megkötözöttséget, az csak Jézus tudja letörni. Az csak Jézus tudja levenni rólunk. Tehát ismerjük meg őt. Így mondja az Úr Jézus a János 17-ben, hogy megismertettem a te nevedet az emberekkel. Kijelentettem a te nevedet az embereknek. Tehát egyszerűen Isten beszél magáról, az igében, és végül az ő egyszülött fián keresztül. Tehát van alapom, hogy megismerjem, és döntsek mellette, vagy ellene. És olyan, úgy emlékszem egyszer, egy művész házaspár kezdett el járni a templomba, és aztán egy Isten tisztelet után odalépett hozzám, és azt mondta, most én mindent megértettem, többet sose jött templomba. Tudod, itt megértette, hogy mi Jézus Krisztust az Isten fiának tartjuk. És ezt nem tudta elfogadni. Na de ha Jézus Krisztus nem az Isten fia, akkor meg minek? Hát de ezt ígérte az Isten, hogy ő az egyszülött fiát testbe küldi el közénk. És gondoljatok, az élő Istennel találkozik az, aki Krisztussal találkozik. Másutt nem lehet Istennel találkozni. Egyszerűen őrület ám, mikor azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy milyen vallást gyakorolsz, lehetsz-e buddhista, hindu, mohamedán, akármilyen, végül mindenki a üdvözül. Hát ez egy őrület. Hát ez még az emberi értelem alapján is egy őrület. Hát mert vagy egy igaz Isten van, vagy egy sincs. Ugye Szokratész ezért végezték ki. Én elgondolkodtam, hogy ez a görög filozófus, talán a görögök legnagyobb filozófusa. Hogy is jött rá arra? Arra gondoltam, hogy szerintem megismerte az Ószövetséget. Mert azt mondta, hogy Isten csak egy lehet. Egy pogány filozófus. És azt mondta, az Olympus istenei nem istenek. Ezért végezték ki. Ateizmus vágyával végezték ki. Holott ő azt mondta, hogy Isten csak egy lehet. És teljesen igaza van. Nem lehet más Isten. Hát hogy lehetne? Aki az eget és a földet teremtette, és az ő egyszülött fia jött el, és őt utasítom el, őt fogod elutasítani. Wurm Brandt, ez a számomra csodálatos valaki, felnőtt fejjel tért meg, zsidó férfi volt, és az Úr Jézus drága gyermeke lett, felesége is. És aztán, amikor 49-ben talán, vagy 48-ban egy nagy papi gyűlést összehívtak, és ott fejtágítást tartottak a kommunisták a papoknak. És az egyik lelkész előadó azt mondta, hogy Sztálin nagyobb, mint az Úr Jézus. Erre a feleségem megböpte Brandt, és mondta neki, hogy neked ehhez nincs hozzáfűzni valód. Erre azt mondtam, de van, de akkor neked nem lesz férjed. És akkor ő hozzászólt. Aztán 14 évig nem lett férje a feleségének. Megkínozták, rettenetes dolgokat élt át, az a, mert evangélikus lelkész lett Wurm Brandt, és 14 évig ült a börtönbe, rendszeresen oda tették neki a szabaduló levelét. Írd alá, ha megtagadod az Úr Jézust, már mehetsz is. Ezt újra és újra oda tették neki. Ő már döntött. Dönteni így lehet. Én eldöntöm, ahogy Józsué mondta, még ma döntsétek el. Kinek akartok szolgálni? Mert valakinek szolgálni fogunk. De el ne higgyétek a sátán hazugságát. Ez a legrettenetesebb hazugság, a sátán szabadságot ígér az embernek. Mert az Isten rabságba tart benneteket. Bezzeg, ő a felszabadító. Marx barátja azt írta a sátánról, Bakunin, hogy ő az első szabad gondolkodó. És ő a felszabadító. Sátánisták voltak. Marx is. És az emberek megválasztották őket. Igen. És lelki értelemben ma is látom, miért utasítják el sokszor elindult, hitben elindult fiatalok? Eladják az Úr Jézust. Eladják. Azért, mert jönnek az élvezetek, jön a világ kísértése, és eladják. Nem kell. Ő ne uralkodjon. Ne ő határozza meg a dolgainkat. Tudnék, Isten csak Úrnak és Krisztusnak fogadhatom be. Én az Úr Jézust nem fogadhatom be házi cselédnek, nem fogadhatom be csodadoktornak, nem fogadhatom be olyan valakinek, akinek én parancsolgatok. A legrettenetesebb dolog, amit ebben a vonatkozásban hallottam, amikor ilyen lelki vezető azt mondta, Szent Szellem, megparancsolom neked, hogy gyógyítsd meg. Tetszik érted? Mikor már én vagyok az Úr, az Istennek is én parancsolok. Na de azért nem kell az Úr Jézus, mert már aki egy kicsit megismeri, az tudja, hogy neki nem parancsolhatok, hanem ő parancsol nekem. És szent életet akar, tiszta életet akar, engedelmességet akar, sőt, önfeláldozó életet akar. Mit mond Péternek? Jár és kövess engem. És megmondja neki, hogy mikor öreg leszel, más övesz fel téged, oda-vissza, ahol nem akar. Jár és kövess engem. Hát ilyen király, persze, hogy nem kell. Na de a másik oldalon mit ígérnek? Mindent. És mit kapnak? Halált. Mivé tették Barabások Júdeát? Elpusztult Jeruzsálem. A templom. Az egész nép. Rettenetes dolgok történtek. Azért, mert elutasították a békesség fejedelmét. És döntenünk kell. Ma is, holnap is, olyan értelemben mondom ma is, holnap is, hogy minden embernek személyesen dönteni kell. Ezt hívjuk mi megtérésnek, ezt a döntést. Tudnék, tessék csak elgondolni, hogy mi keresztények általában azért őszinte emberek vagyunk, legalábbis amikor egy csendes szobában négy szem közt Isten elé kerülök, hogy megmutatja, hogy milyen dolgaim vannak. És akkor még meg is bánjuk, még meg is valljuk, még el is megyünk úrvacsorát, veszünk és fel, átéljük az Úr szabadítását. Pontosabban a bocsánatát. De tessék csak meghallgatni, mit mond erről Luther. Sok igehirdető beszél a bűnbocsánatról, de jóformán semmit sem szól a megtérésről. Pedig a bűnbocsánatot meg sem lehet érteni megtérés nélkül. Ha megtérés nélkül hirdetik a bűnbocsánatot, annak az a következménye, hogy az emberek azt képzelik, hogy meg vannak bocsátva a bűneik, közönösek, nem törődömök, elbizakodottak lesznek, ami pedig nagyobb tévejgés és bűn, mint ami azelőtt volt. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy éberen vigyázzunk ezen a ponton. A lelkészeket tanítani, irányítani kell, hogy az egész evangéliumot hirdessék, ne pedig az egyik részét, ne csak az egyik részét. Azok, akik nem prédikálják a megtérést, egy nagy részt kitéptek a Bibliából. De mi különbség van a bűnbocsánat és a megtérés között? Hát természetesen megtérés nincs bűnbocsánat nélkül. Nincs bűnlátás nélkül, nincs bűnbánat, és nincs bocsánat kérés nélkül. Nincs megtérés. Ugye nézzük csak meg a tékozló fiú történetét. A tékozló fiú mit Isten? Felázadt az apja ellen, neki az apja ne parancsoljon. Majd ő tudja, hogy kell élni. Aztán, amikor eljutott a disznóvájúig, akkor éhezett, akkor hazamegyek az én apámhoz. És mit mondok? Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Így kezdődik a megtérés. Igenis, bűnlátással, bocsánatkéréssel. És hazamegyek. Ez a megtérésnek az első lépése. Elmegyek az én atyámhoz, és tőle kérek bocsánatot. És akkor mi történik? Az atya átöleli. Ez a bűnbocsánat jele. És a legtöbb keresztény mit tesz? Így sarkon fordul, azt mondja az atyának, köszönöm atyám, hogy megbocsátottál nekem, most könnyebb szívvel megyek vissza disznót őrizni. Nem ezt csináljuk? A megtérés pedig a második mozzanat, amit Luther hiányol, vissza kell menni az atyai házba. Hogy uram, ezután te parancsolj nekem. Te legyél az én uram, megszöktem tőled, de most visszamegyek, és kérlek, fogadj gyermekeddé, legyél az én mennyei atyám, és te parancsolj nekem. Hát ez az igazi megtérés, mikor elfogadom a bűnbocsánatot, és bemegyek az atyai házba, és mi történik ott? Rám adják a legszebb ruhát. Ez az újonnan születés. És ha csak én bocsánatot kérek, de nem fogadom a Krisztus uralmát, akkor nem fogok újonnan születni. És nem lesz örök életem. Egy megrázó kis történetet felolvasok a testvéreknek, hogy mennyire dönteni kell, és milyen kínos helyzetekbe kerül az ember, akkor, amikor nem dönt, és hogy lehet elveszni egy döntés nélkül. Wilhelm Busch írja. Az éjszaka kellős közepén telefoncsörgés ébreszt. A kórházban egy haldokló kér lelkészt. Oda sietek. Az ágyon egy fiatalember. A felesége izgatottan ül az ágya szélen. Amikor meglát, felugrik. Lelkész úr gyorsan szolgáltassa ki a férjemnek az úrvacsorát. A beteg arcán már ott ül a halál. Már semmi jelét nem mutatja annak, hogy érzékelné azt, hogy ott vagyok. Imádsággal, s a kegyelem szavaival akarom ezt a férfit az örökké valóságba kísérni. Tetszik figyelni, mit mond? Imádsággal és a kegyelem szavaival, tehát az igével. Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől, mondja a lelkész. A haldokló lassan felnyitja a szemét. A felesége egyre sürgeti az úrvacsorát. Kinn a folyosón azt mondom neki, gondolja, hogy egy külsőleges szertartás megmenti a férjét Isten ítéletétől? Ha a férje elfogadta az Úr Jézus Krisztust megváltójának és hisz benne, akkor meg van mentve. Most itt meg kell, hogy álljak egy pillanatra. Most akkor Wilhelm Busch lebecsüli az úrvacsorát? Nem, testvérek. A hitetlen ember, hogy református testvéreinknél nagyon kihangsúlyozzák, ugye, hogy aki méltatlanul eszi és issza, az ítéletet eszik és iszik magának, mert nem becsülte meg az Úr testét. Na de egy hitetlen ember hogy tudja megbecsülni? Hát sehogy. Tehát egy hitetlen ember semmiképpen nem fog megmenteni az úrvacsora. Erről beszél Wilhelm Busch. Először el kell fogadnom Krisztust. Aztán ér valamit az úrvacsora. Tehát gondolja, hogy egy külsőleges szertartás megmenti a férjét Isten ítéletétől? Ha a férje elfogadja az Úr Jézus, itt a döntést, megváltójának, és hisz benne, akkor meg van mentve. Még akkor is, ha nem vesz úrvacsorát most. De ha nem hisz Jézusban, akkor az úrvacsora sem segít rajta. Szakadatlanul szorongat, végre engedek. Az úrvacsora vétele után a férfi megnyugodva hanyadlik a párnájára. Távozom, hogy a házas társak nyugodtan elbúcsúzhassanak. Fél óra múlva még egyszer bemegyek a szobába, megdöbbentő kép tárul elém. A férfi egyenesen ül az ágyán és felkiált. Túl vagyok a krízisen, sokkal jobban érzem magam. Megfogtam a kezét, kedves barátom. Amikor az örökké valóság kapuja előtt állt, az Úr Jézus az ő kegyelmével lépett önhöz. Mostantól kezdve soha ne hagyja el megváltóját, a megmentőjét. A férfi arca ellenszenves mosolyra torzul, olyan volt, mint a pokol tüzének viszfénye. Így szólt. Ó, mindenre már semmi szükségem sincs, hiszen élek, újra élek. Tetszik látni, döntött. Döntött. Most mentette meg az Úr Jézus, már is döntött ellene. Megrendülve hallgattam ezt a szinte hihetetlen beszédet. Torkomon akadt a szó. S hogy még ott álltam, a beteg hirtelen a szívéhez kapott, lassan hátrahanyatlott, és meghalt. Isten nem csúfoltatik meg. Hát ilyen őrült talán nem sok ember van, aki átéli, hogy az Úr megmenti, utána megtagadja és ellöki a kezét. De látjátok, dönteni kell. És komoly döntések elé állít bennünket az Úr nap, mint nap, és Barabás vagy Jézus. Mindig ez a döntés. E világ fejedelme, vagy az élő Úr. Mert ezek mögött, a világ megváltók mögött mindig az Antikrisztus áll. Az Antikrisztus lelke, a sátán lelke. És tessék megfigyelni, mit mond az Úr Jézus a filadelfiai gyülekezetnek? Mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, ezért én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra. Tehát, értitek, döntsünk az Úr Jézus mellett. És ez maga az örök élet. És ezért van ez a húsvéti nagy jelenet. befejezésül, mit tesznek ezek a szerencsétlenek? Azt megátkozzák magukat, hogy Jézus vére rajtunk és a mi fiainkon. Bárha tudnák, hogy ez a világ legcsodálatosabb dolga, ha az ő vére rajtam van. Pilátus meg mossa a kezét. De testvérek, a gyilkos vért nem lehet lemosni vízzel. Pilátus hiába mossa a kezét. Olyan érdekes, hogy jön a felesége, nem tudom, tudjátok-e, ki volt a felesége, Augustus császár unokája. Azért volt ilyen nagy ember Pilátus. És jön ez a császár unoka, és azt mondja, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgában. És utána mossa a kezeit. Mert nem lehet lemosni a vért, a testvérvért. És azzal fejezem be, hogy van azért egy csodálatos evangélium. Mert lehet, hogy ez a Barabás is megmenekült, nem tudom. Vagy ő volt az egyik főharcos, azt sem tudom. De azt mondja az ige, az Úr Jézus véréről, a zsidó levél jobbat beszél, mint az Ábel vére. Hát az Ábel vére miről beszél? Azt mondja Isten Kainnak, a te testvéred vére kiált hozzám. A kiontott testvér vér égre kiált. Ítéletért kiált. És miért beszélt jobbat Jézus vére? Mert Jézus vére kegyelemért kiált. Atyám, bocsáss meg nekik. Értitek, micsoda csodálatos evangélium? Ezt a Krisztust állítja elénk. Választ. Választhat az életet. Ugye olyan megdöbbentő, hogy Mózes odaáll a nép elé, és azt mondja, hogy ma elétek adom az életet és a halált. Az átkot és az áldást. Választhat az életet. És aki Krisztust választja, az az életet választja. Hát így döntsünk és döntsetek, drága testvéreim, akik még nem döntöttetek. Imádkozzunk. Uram, dicsőítünk téged, hogy te mindent megtettél üdvösségünkre. A te véred valóban életét kiált. És köszönjük, hogy nem átok formájában adtad nekünk, Úr Jézus, a te véredet, hanem a te drága véred szerez nekünk bűnbocsánatot, békességet az Atyával és örök életet. Dicsőítünk, Uram, hogy te kész voltál egészen az életedet áldozni értünk. Hadd lássuk meg azt a csodálatos szépséget, ami benned van, Uram. Valóban csodálatos vagy, gyönyörűséges vagy, és szeretünk, Uram, hiszen az életet hoztad el nekünk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Köszönjük szépen, hogy segítesz nekünk döntést felkínálni, bár azt maga az Úristen adja. De hadd hirdessem innen is, hogyha valaki azt gondolja, hogy neki szüksége van még erre a döntésre. Előtte van ennek a döntésnek. De szívesen beszélne erről, segítséget kérne. Kérjen segítséget a kijáratnál, ott leszünk. Viszont amikor elénekeljük a 457. dicséretet, álljunk oda az Úr elé, vizsgáljuk meg életünket, döntésünket, még akár az ének segítségével is, hiszen ez is imádság, a Jelenések könyvének az igéje. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Ezt énekeljük el mind a három verszakával. Két hirdetnivalót ma is hadd osszak meg a testvérekkel. A szeretett szolgálat hirdetéseként ma is hirdetem, hogy ha van valakinek felajánlható tartós élelmiszere gyülekezetünkön keresztül, lehet adakozni, illetve majd eljuttatjuk a Magyar Református Szeretett Szolgálathoz konzervek, olaj, cukor, liszt, nem tudom, ilyesmi. Azon kívül hadd hirdessem, hogy holnap és lesz még evangelizáció, de egy kicsit szomorúan mondom, hogy már csak kettő van. Holnap meg holnap után aztán Pista bácsit elengedjük a saját útjára. De még holnap után lehet jönni, és hívogassunk másokat is. Holnap az énekkari próba fél ötkor kezdődik, hogyha jól. Nem, ötkor kezdődik, vagy mikor kezdődik, most már nem tudom én se, talán fél ötkor kezdődik, köszönöm a segítséget, tehát holnap, aki Kórusban énekel, fél ötre jöjjön, de egyébként fél hétkor kezdődik az alkalom természetesen. És a nagypénteki istentiszteletre idén is készülünk egy passió játékkal, illetve felolvasással, és most az evangelizációs alkalom után, aki ebben részt vesz, ugye Zsuzsit kellene keresni, egy rövid próbát szeretnénk tartani. Köszönjük szépen, áldás, békességet kívánunk!